A mesgyekő. Valami vándorlegény leült az út mellett a kőre. A mesgyekő az, amely elválasztja Fodorék földjét a Kevijék földjétől. Ezt a vándor nem tudja. Ha tudná is, nem bánná. A kő alatt vélhetőleg a vakondok ásott, mert ahogy a kódorgó leül, a kő meghanyatlik. No, ezzel is magára vonja a vándorlegény figyelmét. Nem lehetetlen, hogy kincs van alatta. Föl kell. Egyet fordít a kövön. A helyét megpiszkálja, szurkálja a botjával. Nincs ott egyéb, csak egy pár lapuló bogár. Tovább ballag. A kő ott marad, ahová elmozdította. Másfél arasznyira az előbbi helyétől. Jön az őszi eső, ágyat ázalít a kőnek a földbe. Jön a tél, megsüllyeszti. Az első szép tavaszi napon megjelenik Kevi Imre. Beleereszti az ekéjét a kőnél a földbe, és szánt. Kijön Fodor András is. Az, ahogy beletaszítja az ekét a földbe, megrántja a lovát. Hó! Szeme a kőre mered. Összerántja a szemöldökét. Megnézi a követ jobbról is, balról is, és ezt mondja. Ránéz a szomszéd földjére, aztán a magáit méri végig egy gondolkodó tekintettel. A kezét a csípőre teszi, fejét megcsóválja. Nolá! Fogja az ostornyelet. Végig méricskéli a két földnek a szélét, hangosan számlál. A végén újra megrázza a fejét, és elkeseredetten káromkodik. A Kevi gyerek látja mindezt a földnek a túlsó végéről. Látja a méréseket, a fejcsóválásokat, még a káromkodást is hallja. Alig is várja, hogy visszaérkezzék. Kifordítja az ekét a földből, és oda ballag Fodorhoz. Adj Isten, Fodor bácsi! Adj Isten! Feleli Fodor félváról komor. Mi a baj? Hogy mi a baj? Hát, hogy mi a baj? És komor gyanúval néz a fiúra. Hát látod ezt a mesgyekövet? Látom, hogy ne látnám. Hát azt látod-e, hogy egy borozdával errébb van? Bizony, azt nem látom. Nem látod? No, veszed kutya rézangyalát, majd meglátod. Ha nem látod, te is meg valamennyien. És király? Ráveti a szűrét az eke gerendéire. A lovát visszafordítja. Dühösen ráhurran. Gyű! A délutáni órákban ötöd magával tért vissza a földre. A községi lánccal megmérték a Kevijék földjét is, a Fodorét is. Hogy a fiatal Kevi egy barázdát elszántott a Fodor földjéből, az olyan vakmerő zsiványság, aminőre ember a mi falunkban nem emlékezik. Hát még a mesgyekő elmozdítása. Kül voltak Kevijék is, az öreg Kevi, a Pál meg az Imre. Köszöntek a Fodorhadnak, azok is visszaköszöntek, de kezet nem fogtak egymással. A láncot aztán most a két Kevi vette át. Megmérték két földnek a szélét, először jobbról balra, aztán balról jobb felé. Hát a kő csak ugyan nincs a helyén. Valaki odább tette, az bizonyos. Valaki hördült meg Fodor. Kevi Pál megrándult. Csak nem gondolja Kent, hogy én nem gondolok semmit, de mozdulhat-e mesgyekő magától? És körülnézett. A bíró a két esküt csak némán és komolyan szívogatta a pipáját. Az öreg Kevi megszólalt. Bőcsületbe fehéredett meg az én hajam. A fiaim se koptatták a tömlöc küszöbit. Fodor Andrással azonban nem lehetett már okosan beszélni. Az arca vörös volt, a szeme vérben forgott. Kevi Pálnak is a fejébe gyülekezett a vére, visszacsapott a szóval. Utoljára aztán az lett a beszéd vége, hogy Kevi Pál megrohant a Fodort és torkon ragadta. Bizony, ha belép nem kapaszkodik az a sok ember ottan, hát vért iszik a föld. Attól fogva Keviék nem látták meg Fodorékat, se Fodorék Keviéket. Hát ebben nincs is semmi különös. Az ember megbocsáthat a tolvajának, a rágalmazójának, a gyilkosának is. De annak, aki egy barázda földet elszánt tőle, meg nem bocsáthat. Én is úgy véltem, hogy ebben az ügyben a harag érthető és megváltozhatatlan. Csak azt sajnáltam, hogy a Fodorék Lidie meg a Kevjék Imréje szomorú. Az Imre már iskolás gyerekkorában figyelmes volt a Lidi iránt. Megverte azokat, akik Lidit csúfolták. Lidit a tutorica szóval csúfolták, mert a K hangot nem tudta kiejteni. Ma is elhibázza, ha nem vigyáz, pedig ma már 16 éves viruló leány. Az arcában talán ma is ettől van az a félénk szelítség, pedig csinos leány. Igaz, hogy szépen is járatják Fodorék. Egyetlen gyerek, szőkébb a többinél. A szeme kék, mint nálunk majdnem minden nőjé. Karcsú. A járásában van valami kedves himbálódzás. A télen egyszer az ablakom alatt találkoztak. Lidi körülpillantott, hogy jár-e valaki az utcán. Nem járt senki. Imre a tenyerébe vette a Lidi kezét, és lehelletével melengedte. Március elején egy csomó hóvirággal tért haza Imre az erdőből. A kalapja fehér lett, úgy körülrakta vele. Kocsmáros a kapuban állott, megszólította Imrét, hogy adjon a virágból. Imre azt felelte, nem adok én ebből, Kóbi, 100 forintért sem. Este az édesanyámnak hozott Lidi egy csokor hóvirágot. A barázda pör után a Lidi szeme napokig vörös volt, Imre meg úgy járt, mint a komorbik, amikor öklelni készül. Néhány hétre rá egy este Kevjék a vetéstől tértek haza. Lidi akkor ment a kútra vízért, Imre visszamaradt. Láttam, hogy a kúthoz megy, fölhúzza a vödröt, Lidi pedig megmeríti abban a korsóját. Kevi Pál visszapillantott. Megállt, megvárta az öccsét. Mikor az odaérkezett, megfordította az ostornyelet, s fenyegetően tartotta a kezébe. Imre azonban kifeszítette a mellét, és a nyakát megszegte, dacosan állott szembe a bátyjával. Szinte hallottam, hogy azt mondja, lássuk, no! Kevi Péter leeresztette az ostort. Egymás mellett ballagtak tovább hazafelé. Aztán csak augusztusban láttam megint együtt Lidit meg Imrét. A Fodorék kertje végén állottak az öreg gírbegúrba ágú barackfa alatt. A hold a sövényre sütött meg rájuk. Imrének a kezében fehér zsebkendő volt, a Lidi zsebkendője. De nem a maga szemét törülgette vele, hanem a Lidiét. A mellére ölelte a leányt, és úgy beszélt hozzá valamit, tudom is én, hogy mit. Nem sokkal utána egy reggel az a hír futotta be a falut, hogy az Imre gyerek világgá ment. A hír majd csak nem igaz volt, az öreg Keviné eljött az anyámhoz panaszkodni, sírdogálni. A fia reggel tarisznyát vetett a vállára. Azt gondolták, hogy a szőlőbe megy. A falu végéről izente vissza a Sánta Gá gyerektől, hogy ne várják többet vissza, beáll katonának. De hiszen, mondom én, nem vették be a sorozáson. Nem ám, de nem azért, mintha hiba volna benne, hanem azért lelkem, mert a cigányasszony valami gyökeret itatott vele, amitől szívdobogást kapott. Jaj, lelkem úgy elgyöngült attól a fiam, hogy alig tudott bemenni a sorozó urakhoz. Azt kellett ott mondani, hogy szívbajos, azt is mondta. Megszabadult örökre, na most meg itt van, maga megy el. De hát mi oka volt erre? A jó Isten tudja. Felelte Keviné egy kék vászon zsebkendővel törülgetve harmatos orcáját. Mink lelkem egy rossz szóval se bántottuk. Még hogy olyan beteg forma volt, aminap azt kérdeztem tőle, ne csináljak-e egy kis gyönge csirkét urasan, vagy pedig nyárson pirítva, de az se kellett neki. Egy hét múlva visszakerült az Imre. Nem vették be, meg se vizsgálták. Azt mondták neki, hogy ha katona akar lenni, hát vizsgáltassa meg előbb az elméjét. Lidivel aztán nem tudom, összejöttek-e még néha vagy sem. Külön-külön láttam őket gyakorta, de együtt soha. Ma, hogy az októberi szép nap kicsalt a szabadba, olyan jelenetnek voltam a szemtanúja, amit a téli beszélgetések között sokáig fognak emlegetni a faluban. A dombon álltam, és néztem az ősznek sárga-vörös színtarkaságát. Néhány száz lépésnyire tőlem a papdűlőn a sárközi cigány vetett vályogot Fodornak. Fodor András most ott tölti az egész napját. Pipázgat a cigány mellett, s hallgatja a hazudozásait. A cigány szorgalmasan rakta a vályogot. Fodor ott állt, s ott állt mellette az ősz öreg Kevi is. Ha csak magában állt volna ott az öreg, azt gondolta volna, hogy vályog kell neki, és azért kért ki, hogy a cigánnyal megalkudjon. De nem magában állt ott, hanem Fodor Andrással, meg nem is a cigánnyal beszélgetett, hanem Fodor Andrással. Hogyan kerültek ők ott össze, és hogyan állottak egymással szóba? Mikor elváltak egymástól, Fodor András belecsapott barátságosan az öreg Kevinek a tenyerébe.